Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Egy csaknem 4 esztendeje tartó felújítás közeledik a végéhez Egerben, hiszen nyáron befejeződnek a főszékes egyház értékeit egyszerre megőrző és gyarapító munkálatok. A műsor első felében szó szerint a tetőtől a szentélyig bejárjuk a Hild József tervezte csaknem 190 éves épületet.
Itt vagyunk az Egri Bazilika északi tornyában, de nem az alján, hanem a tetején 48 méterrel a föld színétől fölfelé, és hát kedvünkre van, hogy körbe van állványozva most ez a torony, és van itt egy Geda lift, amelyiken ugye jöttünk, és majd megyünk is le. Nagyon sok szakág olyan anyagot hoz ide föl a toronyba, hogy ez megújulhasson. Ez mit jelent sok tonna követ, új követ? De ugye a párkányaikon ott rézlemezzel kell fedni, mivel minden rézlemezfedéssel van ellátva a bazilikán, és ide föl kell jönni annak a mesterségnek is, akit szigetel, hiszen ahol vagyunk, ez a torony, ez valamikor tűzfigyelő torony volt, és 100 évig így szolgált. Jövő hónapban lesz 188 éve, hogy felszentelték ezt a templomot, és 100 évig ez volt a tűzfigyelő torony Egerben. A mi reményünk az az, hogy június 12-én felszentelésre kerül a szembemiséző oltár, az új oltár. Iskolások előtt tartja ezt a liturgiát érsek főpásztor, de tudomásom szerint nagyon nagy asszisztencia lesz. A főegyház megye papjai nagy része itt lesz, aki csak el tud erre jönni, és a nagyon nagy liturgia az meg június 22-én lesz vasárnap.
Ezután Szigetváron járunk majd, ahol bár továbbra is az 1566-os ostrom marad a főszereplő, többet szeretnének mesélni az erősség történetéről.
Nem lehet csak 1566-ról beszélni, hiszen 1556 épp úgy szerves része ennek az esemény sorozatnak, mint ahogy majd 1689-ben ugye a visszafoglalás is egy ugyanilyen fontos szakaszerez, vagy pedig 1664, amikor 7. Zrínyi Miklós a téli hadjárat során ugye meglátogatja Sziget környékét, illetve a turbéki türbét is, ugye ott azt föl is gyújtja egyébként. Tehát nem szabad egy eseményt kiragadni, ez egy folyamatos esemény sorozatnak a része, amelyiknek mindenképpen 1566. szeptember 7-e a csúcspontja, de éppen attól van jelentőség, hogy az összes többi eseményt egy zsinórba lehet, egy idősíkra föl lehet fűzni, és nekünk ez a célunk.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is. Egerben, kezdetben a város felett, Rudolf Mihály építéssel beszélgettem.
Itt vagyunk Eger közepén, vagy én úgy is szoktam mondani, hogy a világ közepén. Az Egri Bazilika északi tornyában, de nem az alján, hanem a tetején 48 méterrel a föld színétől fölfelé. És hát kedvünkre van, hogy körbe van állványozva most ez a torony, és van itt egy Geda lift, amelyiken ugye jöttünk, és majd megyünk is le. És azért jó ez, mert nagyon sok szakág olyan anyagot hoz ide föl a toronyba, hogy ez megújulhasson. Ez mit jelent sok tonna követ, új követ, hiszen ezek a balusztrádos terasz korlátok, ezek mind megújultak, mert éppen szét esőfélben voltak, de ugye a párkányaikon ott rézlemezzel kell fedni, mivel minden rézlemezfedéssel van ellátva a bazilikán, és ide föl kell jönni annak a mesterségnek is, akit szigetel, itt magát a teraszt, azt egy úgynevezett Kemperol szigeteléssel látjuk el, és majd egy nagyév rácson fogunk itt járni, hiszen ahol vagyunk, ez a torony, ez valamikor tűzfigyelő torony volt, és 100 évig így szolgált. Jövő hónapban lesz 188 éve, hogy felszentelték ezt a templomot, és 100 évig ez volt a tűzfigyelő torony Egerben.
Mikor kezdődött el a székesegyháznak a felújítása? Mióta dolgoznak itt a tetőn?
A felújítás kivitelezése az 4 éve lesz októberben, akkor kaptunk munkaterületet. Azért mondom ilyen többes szám első személybe, mert mi tervezők vagyunk csak, de érsekfőpásztor felkért minket arra tervezés szakasza után, hogy lebonyolítóként a teljes kivitelezést azt vállaljuk. fogadjuk el, és hangoljuk össze azt a sok-sok munkanemet. Itt ugye köművestől, villanyszerelőig, rézlemezfedőtől, sok-sok művész, restaurátor művész társaságig, hiszen csak a farestaurátorok három csapat van, kőrestaurátorból két nagyon jó gárda van, festőrestaurátorok azok egy hatalmas társaság volt, a nevét is mondom, akkor Győri Lajos festőrestaurátor művész végig brüsztölte az egész belső teret, a kupolák szekkóit, freskóit restaurálta, és elvállalta a díszítő festészetet is, de egyéb művészek, kortárs művészek is dolgoztak, az üvegművészet az teljesen kortárs, Kovács Keve János barátom a megújult nagy kupolának, a tambúrján 12 ablak van, és az teljesen új nonfiguratív ábrázolása, egy nagyon szép üvegművészeti alkotást hozott létre, és ugyanígy a 8 lunettás ablak, 8 félköríves ablakból 7 volt eddig művészüveggel ellátva, és akkor most beteljesedett, és a 8. is ezzel van ellátva. Visszatérve a kérdésre, durván 4 éve dolgoznak itt a kivitelezők, mi csak vezetjük ezt, és összehangoljuk a munkáikat. Maga a tervezés az 6 éve, vagy 6,5 éve kezdődött, felméréssel kezdődött, utána tanulmánytervel, engedélyezés tervel, azt visszatapsolta a műemlékvédelem, egy új engedélyes terv született, utána egy hosszú időszak kiviteli terv született, és a kiviteli terv után volt egy kis időszak, amikor rendeztük a sorainkat, és amikor elkezdtük hívni az említett szakágaknak a kivitelező, megvalósító művészeit és mestereit.
Hol kezdték a munkát, mert gondolom, hogy nem egyszerre álltak neki a teljes székesegyháznak.
Mi azt mondtuk a érsekfőpásztornak annak idején, hogy ha javasolhatunk, akkor úgy javasoljuk ezt a rekonstrukciót, ahogy láttuk, mi miskolciak vagyunk, és viszonylag közel élünk Kassához. A mi régiónkban Kassa a főváros, és mi azt mondtuk, hogy a kassai dóm Kassa közepén, az a gyönyörű Szent Erzsébet dóm, talán 6 évig újították föl, 10 évvel ezelőtt már vége volt a felújításnak, és minden nap volt reggeli szentmise, és volt esti szentmise, és minden ünnep és minden vasárnap meg volt tartva a liturgiák rendje szerint.
Vagyis a templom zavartalanul működött attól függetlenül, hogy dolgoztak
igen,
benne.
Igen, Kassán az történt, hogy a kereszt alaprajzú templomba, vagy a kereszthajóba, vagy a főhajóba, vagy a szentélybe mindig volt valahol. Egy ilyen nejlonnal leválasztották. Mi azt mondtuk, hogy itt egyszerűbb a Hild József által tervezett és Pirker László János érsek által épített templomba. 2 ütemre bontottuk az építkezést, és azt javasoltuk, hogy a főkupolának a nyugati oldala, a szentély felőli oldala és a déli bejárat egy ilyen kis ficakkal levágva az első ütemet mi a főbejárattól, a portikusztól kezdhessük, és a nagy kupola is az első ütembe kerüljön, hogy az első ütem legyen a nagyobb rész, hogy amikor még mindenki jó erőben van, a nagy feladatot elvégezzük, és a szentély, amelyik ott a pepecs munkák, több nagyon fontos munka van, a szentély legyen a második ütem, éppen azért, hogy ott sem pihenünk, ott is nagyon komoly dolog van, és ez a stáció van most, hiszen 1 és 3/4 éve Szent Mihály napján tavaly előtt átadtuk az első ütemet, tehát a liturgia provizórikusan most az oltár az a nagy kupola alatt van, és van egy ütem elhatároló állvány, amelyik a nagy kupolától a majdani újraüzemelő szentély felé egy hatalmas nagy állványfallal el van választva, és a déli kereszthajó is el van választva, és ez le van nájlonozva. És ez a nájlon persze a széleken átenged valamennyi kis port, de ez megóvja az igehirdetés helyét attól a nagy porttól, amelyik ugye egy kivitelezésnél, mindenki járt már építkezésen, egy kivitelezésnél mindig hatalmas por van, és mi ettől megóvjuk a másik oldalt.
Ugye ezt az épületet Hild József tervezte, a Hildféle épületeknek a sorában ez körülbelül hol helyezkedik el minőségét tekintve?
Nyilván most itt ülünk, és lehet, hogy ha máshol lennénk, akkor ugyanezt mondanám másik épületéről is. Én azt tudom mondani, hogy Hildnek szinte minden épülete gyönyörű. A szegedi épülete, ami most ott a Magyar Tudományos Akadémiának a székháza, az ugyanúgy gyönyörű, mint ahogy nagyon szép a pesti oldal, a belvárosnak szinte minden épületét Hild kezdett el, és néhány szintes épületeket. Kevesen tudják ezt, de Hild tervezte, ugye ez az épület után folytatta az esztergomi bazilikát, át kellett vennie Pák Jánostól, hiszen Pák János meghalt, és ő kezdte el tervezni a pesti bazilikát, tehát a Szent István dóm első terveit, és az ő tervei alapján épült a kupola meg, és ugye írások vannak róla, és bizonyítható, hogy 1000-szer elmondta a kupola építésnél, hogy egyszerre kell a mellette lévő épületek, hiszen a mellette lévő épületek támasztják meg a kupola. kupolát, a vízszintes erőket, és nem hallgattak rá, megépítették a kupolát, és összedőlt. És akkor mi történt? Nyilván ugye ki a felelős, hogy összedől egy kupola?
Természetesen az építész.
Hát akkor őt már nem hívták, hanem Ébül Miklóst hívták. Gyönyörű lett az Ébülféle bazilika, szó se róla, de aztán ő nem csak a katolikusoknak tervezett, Ceglédre a református nagy templomot ő tervezte, amelyiknek a formáiban nagyon sok minden tapasztalható az egri bazilikából, de tovább megyek, ő sem egyből nagymester volt, hanem ő is tanulta a szakmát, és hol tanult? Volt azt hiszem egy éve talán Németországban is, volt 3 éve Itáliában, amikor ő kint tanult, de igazából az Eszterháziaknál, az Eszterházi családnak volt egy főépítésze, ez Charles Moreau volt. Ez egy francia építész volt, de itt dolgozott Kismartonban. És az Eszterházi családnak a temető kápolnája az Gallán van. Ha Veszprémtől megyünk északra föl Kisbér felé, akkor ott félúton van Galla, egy pici falu, és a plébánia templom alatt van az Eszterházi családnak a temető kápolnája, a családi kriptája, és az a plébánia templom és altemplom, az kicsiben olyan, mint az egri bazilika nagyban. Ez valami fantasztikus, hogy ő mindent megtanult Charles Moreau-tól, nem kopírozta, és nem csak nagyította, mintha ez egy pop art lenne, hanem a vérében volt az, amit ő megtanult, hozzátette azt, amit ő Rómában látott, mert mit látott Rómában? Ha elmegyünk a Pantheonhoz, akkor ugyanazt látjuk, mint itt Egerbe, hogy van egy gyönyörű portikus, van rajta egy timpanon, mögött egy magas attika, és amögött egy lapos kupola. És ha itt a Liceum felől nézzük, akkor ezt tapasztaljuk, de ő nem csak Rómában volt. Ez az érdekes, hogy ugye Pirker László János érsekről tudjuk, hogy talán 7 évig volt metropolita Velencébe, hát Hild Velencébe is nagyon sokat tanult. Ugye, ha a Velencébe, a Fráriba elmegyünk, akkor körülbelül azt a padlóburkolatot, azt a piros-fehér diagonálba rakott gyönyörű nagykövekből építkező padlóburkolatot látjuk, amit egyébként Velencébe, a San Marcóba is, de ha szembe áthajózunk egy szigetre, a San Giorgio, a Szent György szigetre, a San Giorgio Maggiore-t, azt nem más, mint Palladio tervezte. És Palladio az 100 évvel Hild előtt élt. Palladio rátette a bélyegét Velencére, és ott az Il Redentore és a San Giorgio Maggiore két olyan templom, amit bizonyosan kellett, hogy ismerje Hild. A művészettörténészek biztos tudják is, hogy mikor járt ott, és esetleg vázoltott, vagy jegyzeteket készített, rajzokat. Én meg csak ráérzésből tudom, hogy Palladio nagyon hatott rá, de ilyenek a palladianus motivumok, a bejárati portikuszok, vagy a Palladio villáinak a sziluettjeire tett nagy szobrok. Itt Marco Casagrande volt Hild segítségére. Marco Casagrande szobrászművész úr allegórikus szobrokat tett a nagy magas attikára, és két gyönyörű angyalt szélre a teraszokra.
Ugye pillanatnyilag magasabban vagyunk ennél a kupolánál is, és az imént a hallgatók is hallhatták, hogy kísérteties módon üresen, de feljött mellettünk itt ez a lift. Úgyhogy én azt javaslom, hogy már ki van ide írva liftes Józsinak a telefonszáma Filctollal, hogy ne hívjuk föl, hanem menjünk le, menjünk, és folytassuk a templomban.
Jó, folytassuk.
Hamarosan folytatjuk az egri főszékes egyház felújításáról szóló beszélgetést.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.